Leletek. Gondolattöredékek a közelmúlt eszmecseréjéből, szakmai közösségek vitáiból, tematikus pódiumbeszélgetésekből, a tudományos és közéleti konferenciákon rögzített előadásokból. Civil leletek. Szövegtöredékek a frissen feltárt összefüggésekből, szakmai elemzésekből, közösségi javaslatokból. Vág András és Vicsek Ferenc sorozata.
Jó napot kívánok, Vicsek Ferenc vagyok. A közbeszélgetések sorozat részeként az európai parlamenti választások listavezetőit hívta meg az Új Egyenlőség magazin szerkesztősége egy vitára. Pogácsa Zoltán főszerkesztő először a lapot mutatta be, arról beszélt, hogy a folyóiratban az igazság, az egyenlőség, a fenntarthatóság, a szolidaritás, az alapértékek, ezek az értékrendjük pillérei, és ennek jegyében kérdezi majd a résztvevőket, de az alapvető céljuk az az, hogy az ellenzéki pártok listavezetői bemutathassák az elképzelésüket az unióval kapcsolatban. Szokatlan kéréssel kezdte Pogácsa Zoltán, azt javasolta, amennyire csak lehet, Orbán Viktor neve minél kevesebbszer forduljon elő a válaszokban. A vita moderátora Bíró Nagy András volt, Policy Solution társigazgatója, az Új Egyenlőségnél ő a felelős a politikáért. Cseh Katalin, Momentum, Dobrev Klára, Demokratikus Koalíció, Jávor Benedek, a Szocialisták és a Párbeszéd, Lukács László György, a Jobbik, Vágó Gábor pedig a Lehet Más a Politika képviselőjeként volt jelen. Bíró Nagy András első körkérdése az volt, hogy milyen szerepet képzelnek el maguknak Brüsszelben a jelöltek. Cseh Katalin kezdte a választ.
A hitelességi válság tehet arról, hogy most az emberek több mint fele nem tervez szavazni az európai parlamenti választásokon. A fiatalok még nagyobb arányban terveznek távol maradni egy olyan választáson, ami a jövőjükről szól. Olvastam egy felmérést, ahol a politikusokat helyezték a leginkább túlértékelt szakmáknak a top listájára. Közvetlenül a profi labdarúgók és a pornószínészek között voltak a politikusok. Ilyen szinten nincsen már tisztelete a politikusi szakmának. Szerintem az a következő kihívás, a legfontosabb kihívás, amely minden magát európainak, minden magát felelős politikusnak valló személy előtt áll, hogy vissza kell állítani a politika becsületét. El kell érnünk, meg kell mutatnunk azt, hogy létezik olyan, hogy valódi közszolgálat, és nem szabad hagyni, hogy a kiábrándultságon, a nihilen és a passzivitáson a populisták élősködjenek, és egyszerű, usztító, primitív üzenetekkel hergelhessék az Európai Unió, illetve a demokratikus alapértékek ellen a kiábrándult embereket. És ehhez az kell, hogy radikálisan megváltoztassuk azt, ahogyan a politikáról gondolkodtunk, és ahogyan az Európai Parlament eddig kinéz. Egy sokkal sokszínűbb Európai Parlamentre van szükség. Szükség van nőkre, szükség van fiatalokra, szükség van kisebbségiekre is, hogy mindenki képviselve érezhesse magát. Hogy ne az legyen, hogy ránéz egy magyar fiatal az Európai Parlamentre, és azt lássa, hogy olyan emberek ülnek ott, akik nagyon távoljak tőlük. El kell hoznunk Európát Magyarországra, és el kell vinnünk Magyarországot Európába is. Ez egy nagyköveti munka, ahogyan én tekintek erre. Egy európai parlamenti mandátummal olyan jogosultságok járnak, amelyeket szerintem Jávor Benedek majd fog erről bővebben beszélni, nagyon szépen ki lehet használni a közhasznára. Jelen kell lenni a közéletben, nem szabad ezt egy 5 éves brüsszeli nyaralásként felfogni. Sajnos vannak olyan politikusok, akik melegedőként, pihenőként tekintenek az Európai Parlamentre. Ez a legnagyobb bűn, amit szerintem egy képviselő elkövethet. Ott az országot kell járni folyamatosan, ki kell kérni a gyanús adatokat, élni kell a betekintési jogosultságokkal, igenis fel kell hívni a korrupció gyanús esetekre az OLAF figyelmét, és el kell érnünk azt, hogy a Magyarországon levő igazságtalanságok és visszaélésekkel szemben az Európai Unió eljárjon. Be kell csatornáznunk a magyar emberek hangját Brüsszelbe, hogy érezzék azt, hogy van lehetőség, van haszna annak, hogy részt vesznek a közéletben. És csak így tudjuk megtörni azt, hogy Orbán Viktor az EU pénzéről hergel az EU ellen, mert a jelenlegi európai parlamenti képviselők többsége sajnos nem tudta megakadályozni ezt a buta, primitív, leegyszerűsítő uszítást, amelynek a vége az, hogy Magyarországot leszakítják Európa testéről. És nekünk ezt kell megakadályoznunk európai képviselőként.
Dobrev Klára ott folytatta, ahol Cseh Katalin abba hagyta.
Az uszítás ellen az egyik legjobb fegyver az az, hogyha az ember megpróbál mindenkihez eljutni. Az egyik legfontosabb feladatomnak azt fogom tekinteni, hogy a magyar emberek megértsék, hogy az Európai Unió, az európai politika az nem egyszerűen külpolitika. Az nem olyan, mint Amerikához való viszonyunk, vagy Kazaksztánhoz való viszonyunk. Ez a mi ügyünk, a mi belpolitikai ügyünk. Éppen ezért én ezt már többször elmondtam, hogy én úgy képzelem, hogy indelezni fogok, mert egy európai parlamenti képviselőnek két munkahelye van. Az egyik Brüsszel, illetve Strasbourg, a másik pedig Magyarország. És legalább annyira fontos a magyar politikai közéletben való részvétel, legalább annyira fontos, hogy a magyar emberek ne csak a hazug propagandából tudjanak tájékozódni. Hadd mondjak egy-két ötletet, gondolatot, tervet, amelyeknek persze egy része nem az én agyamból pattant ki, hanem vannak már európai parlamenti képviselők, akik ezt aktívan művelik, de biztos, hogy egy európai parlamenti képviselőnek is ugyanúgy minden hónapban egyszer legalább nyilvános fogadóórát kell tartania. Nagyon szeretném, hogyha egy civil testületet tudnánk létrehozni a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselői mellett, akikkel egyébként minden fontos szakpolitikai kérdésben, legyen az környezetvédelem, gazdaságpolitika, szociális ügyek, emberi jogi ügyek, előre lehetne konzultálni és el lehetne dönteni, hogy egyébként mi az, ami a magyar emberek számára a legjobb döntés. És még folytathatnám a sort, de valószínűleg érzik, hogy a legfontosabb feladat Európát közelebb hozni a magyarokhoz, mert akkor kevésbé lehet őket hergelni ezen a politika ellen, a mi közös Európánk ellen. És ami számomra a legfontosabb, hogy a hitelességi kérdésre is válaszolva, hogy én egy elég határozott és számon kérhető programmal indulok Európába. Ugye egyrészt a Demokratikus Koalíció programjából, másrészt pedig, amit biztos önök is már többször hallottak, azzal az Európával, ami európai minimálbér, minimálnyugdíjat, családi pótlékot fizet, tehát egy erős szociális lába van, az Európai Egyesült Államok programjával. Ami azt is jelenti, hogy ez számon kérhető. És szeretnék is fél évente beszámolni arról, hogy mi mindent tettem annak érdekében, hogy ez a program, ez vágyakból, tervekből valósággá váljon. És tudom, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Nem vagyok ennyire naív. Azt is el fogom mondani, hogy ha valami nem sikerült, vagy valami, és miért nem sikerült. De ez a fajta számonkérés és hitelesség szerintem tényleg nagyon fontos, különösen a magyar politikában.
Jávor Benedek kilógott a sorból, hiszen ő most is uniós képviselő.
Valóban egy kicsit más a helyzetem itt, mint a többieké, hiszen egy 5 éves ciklus után kell elszámolnom azzal, hogy mit is műveltem Brüsszelben, Strasbourgban az elmúlt 5 évben, és ezzel mennyire járultam hozzá ahhoz, hogy Magyarország egy élhetőbb, jobb, vagy legalábbis kevésbé rossz hely legyen. Felmerült az a kérdés, illetve Pironi András feltette azt a kérdést, hogy vajon mit csinálnék másképp, és én mindenképpen tartanám magam ehhez a misszióhoz, amit 5 évvel ezelőtt elkezdtem, de természetesen a környezet az változni fog. Részben Európa más jellegű feladatokkal, kihívásokkal fog szembenézni az elkövetkezendő években. A szociális Európa, a szociális pillér megteremtése, az energiaunió tovább építése, a külpolitikai együttműködésnek a szorosabbra fűzése, a biztonságpolitikai együttműködésnek a megerősítése, a klímaváltozás elleni hatékonyabb fellépés, a Párizsi Egyezmény tényleges végrehajtása az európai jogalkotás révén, az európai szabályok révén, és nyilván ezekre kell a következő években reagálni. Az elmúlt években, és legyen az utolsó gondolat, mert nem akarom túl sokáig húzni az időt, az elmúlt években nagyon sokszor azt éreztem, hogy a Magyarország európai megítélését illetően van egy olyan feladatom, hogy ráébresszem az európai döntéshozókat arra, hogy ténylegesen Magyarországon fog. Hogy egyszerűen megmutassam nekik, hogy a média szabadság helyzete hogy néz ki Magyarországon, hogy a korrupció, az Európai Uniós források felhasználása hogy néz ki Magyarországon, és ez sokszor egy meglehetősen szélvonalú harcnak tűnt, de úgy érzem, hogy 5 év után eljutottunk oda, hogy sokkal világosabban látszik már Európában is, hogy mi a Orbán rendszernek a tényleges természete. Ennél fogva a következő térben nem az lesz a feladat, hogy rávilágítani ezekre a fejleményekre, hanem az, hogy hatékony lépéseket, hatékony tetteket kiszorongatni az európai intézményekből ezeknek a jelenségeknek a visszaszorítása érdekében, például hatékonyabb antikorrupciós intézményeket és intézkedéseket, például a médiaszabadság, a szabad sajtó biztosítását célzó Európai Uniós programokat, ilyenre is már szereztünk ilyen pilot projekt keretében pénzt, de ezt rendszer szinten folytatni kell. Tehát ilyen értelemben mindenképpen más típusú feladatok következnek az elmúlt 5 évben Európában, és Magyarországon is. Erre én készen állok, és terveim vannak, hogy mik azok a pontos ügyek és azok a pontos témák, jogalkotási folyamatok, amelyekben ezt meg fogom tudni mutatni a következő 5 évben, amennyiben a választók természetesen ezt lehetőséget teszik.
Lukács László György egy kis magyarázkodással kezdte.
Egy kis magyarázattal tartozom talán önöknek, mert talán én vagyok itt a legkevésbé ismert név a résztvevők közül, ugyanis nem én vagyok a listavezető. Lukács László vagyok, Jobbikos képviselő. És annak idén is ugyanezt a kérdést tettem fel saját magamnak, amikor országgyűlési képviselő lettem, hogy mi is az eszenciája és mi az a fontos tevékenység, amit egy képviselőtel. És akkor ugyanabban fogalmaztam meg, mint amiben most is megtaláltam a képviselői, hát archétipusnak az egyik jelzőjét, az, hogy meghatározott témával foglalkozzanak az emberek és azok a képviselők. A mai világban a rohanó 24 órás hírciklusban, azzal a rengeteg dologgal, amiben mindig szabályozni szeretnénk, sokszor feleslegesen, hogy szabályozni kell, elcsúsznak a realitások, és a képviselők talán itt hibáznak a legtöbbet. A Jobbik tanult az elmúlt 5 évnek az európai parlamenti politizálásából, és most ott tartunk, hogy talán az egyik legfontosabb egyes témáknak, főként a civilek által felhozott témáknak a megragadása, és azoknak a sikeres képviselete az európai parlamentben. Hogy ajánlok mondjuk 2 ilyen témát, amivel, és ez talán a válasz arra, hogy miként csinálnánk másképp, és a Jobbik miként politizálna másképp az Európai Parlamentben. 2 ilyen téma, az egyik ugye a bérunió kérdése. Én úgy gondolom, hogy talán már ebben a közegben sem ismeretlen a bérunionnak a kérdése, ami ugye a bérek felzárkóztatását jelenti, és azt a lehetőséget, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson. Egy másik az pedig kapcsolódik a médiához, és ez pedig szintén egy nagyon jó civil kezdeményezés, ez az európai közmédiának a kérdése, illetve annak a felállítása, létrehozása. Különösen úgy, hogy az Európai Unióra és a tagállamokra, látni akkor, amikor kampányidőszakban vagyunk, azért nagy nyomás nehezedik külső befolyásolás, vagy akár belső torzított befolyásolások miatt. Ilyen egyes témáknak a megragadásával lehet talán sikeres egy-egy képviselő, és valahol a Jobbik azt tűzte zászlajára, hogy ilyen témákkal, főként a civilek meghallgatásával, azoknak egyrészt a jogalkotási folyamatba való becsatlakoztatásával, és aztán a ténylegesen a való világban a működő képességének a megadásával foglalkozzon. Azzal, hogy egyébként témák mentén sikeres lehet egy magyar MP képviselő, azzal szerintem az összes magyar ember és a magyarok közössége lehet sikeres. Ez a felelősségünk, és ezt célozza a Jobbik.
Nem adhatok mást, mint mi lényegem. Ezzel nyitott Vágó Gábor.
Harcos, aktivista, tényfeltáró szakember. Ezt tudom ígérni a választóknak, és ezt tudom ígérni, hogy akkor, amikor Európa parlamenti képviselő leszek, akkor nem csupán hangoztatom azt, hogy a klímaváltozás ellen kell küzdeni, hanem konkrét lépéseket is fogunk tudni kezdeményezni az európai zöldekkel együtt, hiszen most az európai zöldek, mint a leginkább erősödő pártcsoport, képes lesz királycsinálóként az Európai Parlamentben meghatározó befolyásra szert tenni. És igen, itthon is még át kell vinni ezt a témát, tehát én annak nagyon örülnék, hogyha meglátnak valahol egy poloskát, a klímaváltozás jusson az eszükbe, meglátnak egy spanyol csigát a kertbe, a klímaváltozás jusson az eszükbe, meglátják a 300 forintos krumpli állat, akkor a klímaváltozás jusson az eszükbe, mert ez a legfontosabb kihívás nemzetközi szinten. És igen, belpolitikai szerepet is kell vállalni, de nem a belpolitikai vitákat kell kivinni az Európai Parlamentbe. A Orbán Viktor Magyarországon kell legyőzni, viszont a klímaváltozás ellen csak az Európai Parlamentben lehet hatékonyan kezdeni, mert egy kerítés nem állítja meg a klímaváltozást. Azt gondolom, hogy mind szerepfelfogásomban, mind pedig a témaválasztásomban képes leszek arra, hogy úgy átalakítsuk nem csupán a magyar közéletet, hanem fölrúgjuk az európai státuszkót. Az európai státuszkó ma arról szól, hogy a szoci, a liberálisok és a néppártiak a nagyvállalati érdeket szolgálják ki, és közben olyan kérdések csak a mellékvágányon vannak, mint a klímaváltozás kérdése. Igenis, ők ki kell mondani, hogy valójában azok a lobbisták, akik 20 000-en vannak a 751 képviselőre, eléggé súlyosan olyan érdekeket képviselnek, és én ezt láttam a glifozátos harcban is, ahol Magyarország is a Monsanto nagyvállalat érdeke mentén szavazott az Európai Tanácsba. Hiába küzdtek az európai parlamenti képviselők, mint disznó égen, nem tudták elérni azt, hogy ez a rákkeltő szer ki kell rövjön az Európai Unió piacáról.
A következő kérdéskörben az lenne a feladat minden vendégünknek. Próbálj meg azt megmondani, hogy mi különbözteti meg a saját programját a leginkább, a legmarkánsabban a többi párt programjától. Próbálja meg azt elmondani nekünk, hogy az ellenzéki szavazók, vagy általában a kormány elégedett szavazók miért pont ő pártjukra voksoljanak majd. Dobrettára.
Akkor mégiscsak azzal kezdeném, hogy mi az, ami közös bennünk, mert egyik oldalon nagyon örülök, hogy akik most itt ülünk, azoknak a programjával ezek közös elemek. Úgy látom, hogy mindannyian egy sokkal erősebb Európát szeretnénk. Nagyon sok területen. Egy olyan erős Európát, ami megvédi az állampolgári jogait, adott esetben még a kormánnyal szemben is. Egy olyan erős Európát, ami erős kül- és biztonságpolitikát folytat, ami meg tudja védeni a külső határait. Egy erős Európát, ami a nemzetközi porondon ott van, ami képes Kínával, vagy az Egyesült Államokkal karöltve, legalábbis néha remélem, néha szemben, de a nagy globális kihívásokra megfelelni. Egyetértünk abban, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a környezetvédelemre és a klímaváltozásra. Egyetértünk abban, és ennek is nagyon örülök, hogy egy erős szociális Európára van szükség, és ebben igenis újabb jogosítványokat kell, hogy kapjon az Európai Unió. Ami megkülönbözteti, és akkor itt most rátérek a Demokratikus Koalíció programjára, az az, hogy egyedül mi vagyunk azok, akik azt mondjuk, hogy emberek, igen, erre mind szükség van, egyre erősebb és egyre több minden területen szabályozóként, vagy adott esetben egy garanciaként működő Európai Unióra van szükség, ami adott esetben garantálja azt is, hogy ne lehessen jogokat elvonni mondjuk önkormányzatoktól, régióktól, vagy nemzetállamoktól, csak hogy a szubszidiaritás elvének fontosságát kiemeljem. De ha ez így van, akkor hogy ezek ne csak ígéretek maradjanak, ahhoz két feltételnek teljesülnie kell. A politikai feltétel az az Európai Egyesült Államok. Egy a mainál sokkal hatékonyabb döntéshozatallal, egy sokkal közvetlenebb népképviselettel, egy erős parlamenttel és egy erős parlamenti felhatalmazással. És az, hogy mindez ne ígéret maradjon, kell egy gazdasági feltételnek is teljesülnie, ez pedig az, hogy az Európai Uniónak legyen közvetlen bevétele, saját bevétele. Erre mondjuk mi a Demokratikus Koalícióban, hogy be kell vezetni az európai szintű multiadót. Ma nagyjából évi 100-150 milliárd euróra teszik, ugye ez becsés, mert adóelkerülésről van szó, tehát mérni nem lehet, azt az összeget, ami nem folyik be a nemzeti kasszákba, tehát nem lehet arra költeni, amire való, hanem adóparadicsomokban eltűnik. Azonban, ha 500 millió embert képviselve ülnénk le a multinacionális cégekkel tárgyalni, akkor ezeket az adókat bizony be lehetne szedni. Ezért azt gondolom, a Demokratikus Koalíció programját ez a két elem különbözteti meg. Az Európai Egyesült Államok és a közvetlen európai bevétel, hogy teljesüljenek mindazok a tervek, amiket mindannyian képviselünk.
A Nemesz és a Párbeszéd közös programja és sok tekintetben valóban harmóniában vagy összhangban van az eddig elhangzottakkal, más pártok célkitűzésével. Szerintük egy szociális és zöld Európára van szükség, és valóban a gazdasági együttműködés, a közös piac mellett meg kell teremteni az Európai Unió szociális pillérét, és meg kell erősíteni a szociális jogokat. Benne csökkenteni kell a bérszakadékot, erre vonatkozóan van konkrét számszerű javaslatunk is, egy európai minimálbér bevezetésére, minimálnyugdíj bevezetésére, de szükség van a munkavállalói érdekképviseletnek egy minimumára, közös európai minimumára, nem csak pénzről, hanem jogérvényesítésről, jogvédelemről is kell beszélni, és kiterjedten kell a szociális jogokat értelmezni és érvényesíteni az Európai Unióban. És szükség van természetesen arra, hogy a klímaváltozással és a fenntarthatósággal kapcsolatos problémákat minél hatékonyabban és hangsúlyosabban meg tudjuk jeleníteni. Ezen dolgoztam az elmúlt 5 évben, az egész európai energia szabályozásnak az újraalkotásában meghatározó szerepben volt. Itt is egyébként épp azt képviseltem, hogy a zöld és a szociális szempontok kéz a kézben menjenek előre, de energiahatékonyság irányelvnél kifejezetten az én nyomásomra került bele az energiaszegénység, mint prioritás az energiahatékonysági irányelvbe. És természetesen a mi programunk, illetve amit mi tudunk kínálni a választóknak, ez ezentúl az is, és ez nyilván részben egy helyzeti előny, hogy mi nem csak ígéreteket teszünk Újhely Istvánnal, az eddigiekben is ezeken a célokon dolgoztunk az Európai Parlamentben, és letettünk sok mindent az asztalra, bizonyítandó, hogy nem csak a levegőben beszélünk, hanem ténylegesen ezeket a dolgokat hagyjuk végre. A nagyvállalati lobby érdekek ellen kell fellépni, Monsanto, glifozát. Pert nyertem a glifozát ügyben a Monsantóval szemben, hogy hozzák nyilvánossága a titkos egészségkárosító hatásokra vonatkozó tanulmányokat. Átláthatóság. Kikényszerítettem az Európai Bizottságot, fogadjanak el egy közérdekű bejelentőkre vonatkozó direktívát, amit 4 éve senki nem hitte, hogy meg lehet csinálni, a közelmúltban pedig elfogadtuk el az Európai Parlamentben a második olvasatát ennek a direktívának, gyakorlatilag a hatályba lépés van csak hátra. A média szabadsága, a független sajtóvédelme. Már említettem, elindítottam egy programot a független tényfeltáró újságírás pénzügyi támogatására uniós forrásokból, és most úgy néz ki, hogy ezt folytatni is tudjuk, a következő években is rendelkezésre fog állni, sőt a 2020 utáni 7 éves pénzügyi ciklusban is lesz ilyen program. Hosszan lehetne sorolni, és meg is találják, van Facebookon, és a Facebookon meg is lehet találni azt a kiadványt, amelyik az 5 éves tevékenységemet foglalja össze, ahol sorolom, hogy mi mindent értünk el, és mi tulajdonképpen ezt is kínáljuk a választóknak.
A Jobbik egy alapvetően Európával szemben kritikus, de mégis Európa Párti programot tett le az asztalra. Azt hiszem, ez nem meglepő, elég sokan kritizálják manapság az Európai Uniót, annak a vehemenciája és a szándékaival kapcsolatban azért már vannak eltérések. És azt biztosan állíthatom, hogy amit el fog mondani két fontos pontot a mi programunkból, ez mindetett olyan, amely egy egységes, egy szolidáris és egy biztonságos Európát garantál, és mi ezt kínáljuk a szavazó polgároknak, hogy erre voksoljanak. Az egyik ugye az igazságosság, és itt ilyen anyagi igazságosságnak is nevezhetjük, az előbbiekben már utaltam rá, az egyik nagyon feszítő problémára próbál reflektálni. Én szerintem az Európai Unió nem csak attól szakadt szét, vagy nem csak attól szakadhat szét, hogy most a nemzetek Európájának kisarkított verziója, vagy a föderális elképzelés egymással vitázik és ketté szakítja el, hanem van egy óriási bérbeli, megélhetési és életszínvonalbeli különbség. Éppen ezért megindítottuk azt a kezdeményezést, és örömmel hallom, hogy sokan egyébként utalnak rá saját programjukban is más ellenzéki pártok, ami a Bérunió volt, ami ugye a béreknek a lehető legközelebb hozása, egységesítése az Európai Unióban. Pontosan azért, hogy ne érvényesüljön egy elszívó hatás, pontosan azért, hogy ne érvényesüljön az a hatás, amit Magyarországon könnyörtelenül a multi, illetve a kormány összefogva velük kihasznál. Másrészt ne érvényesüljön az a hatás, hogy hát százezrek adják el Magyarországot a jobb élet reményében. Ez tehát az egyik, tehát a Bérunióknak keresztül vitelés, ennek az üzenete, amit a falra jöttünk, és amit mindenek előtt szeretnénk figyelemben tartani, és az érdeklődésünknek a középpontja. A másik pedig szintén egy olyan, ami Európa szétszakítására készül. Lehet, hogy a téma nem a legnépszerűbb itt, de szerintem ne dugjuk a homokba a fejünket. Magyarországon még az emberek nagy része most is a migrációval és Európa biztonságával kapcsolatosan tesz fel kérdéseket. És ez nem csak azokról az emberekről szól, akik a kormánymédia által propaganda módszerrel látványosan megvezettettek, tehát nem csak azok, akik fogékonyak voltak az erre a fajta, mondjuk így befolyásolásra, hanem minden józan ember felteszi azt a kérdést, hogy milyen lehet Európa jövője a készülő migrációs válságban, hova teszi a hangsúlyt. És a Jobbik ebben határozottan a rendpárti. Ugye mi vagyunk azok, akik azt üzenik a választópolgároknak, hogy Európát meg kell védeni, de úgy kell megvédeni, hogy Magyarországnak azért legyen beleszólása, és ezért szeretnénk, hogy magyar határőrség és a magyar határőrök védjék a határokat ott, ahol pedig az európai határokat ugye nem tudjuk védeni megfelelően, vagy azok az államok, hogy nem tudják, hogy nem akarják, hogy bizony a Frontexnek legyen lehetősége.
A Lehet más a politika a magyar politika történet legzöldebb programjával áll elő az európai parlamenti választásra. És ez nem csak arról szól, hogy ott van benne a klímaváltozás, mert hogy szerintünk ez nem egy kérdés a sok közül, hanem a kérdés. Tudományos konszenzus van róla, hogy van 11 évünk cselekedni. Tapajázhatunk itt, beszélhetünk mindenféle dolgokról, de hogyha ezt az alapvető kérdést nem válaszoljuk majd a következő 5 évben, akkor minden egyes elosztási kérdés már másodlagosan válik, mert egyszerűen nem lesz mit elosztani. És pontosan ezért, mert ilyen súlyos és ilyen nagy a kihívás, ezért a kereteken kívül kellene gondolkodni. És azt gondoljuk, és ezt le is írtuk, ezzel még nem állt elő Magyarországon senki, hogy körkörös gazdaságra van szükség. Azzal se állt még elő senki, hogy fél kéne dobni a GDP-fetisizmus. Nem feltétlenül a gazdaság az elsődleges. A Guardianben volt egy felmérés a 2 héttel ezelőtt, egész Európában megkérdezték azt, hogy mi a fontosabb, a gazdasági növekedés, vagy a környezetnek a védelme. És a magyarok 61%-a a környezetvédelmet mondta. És azt gondoljuk, hogy ennek a 61%-nak kell dolgozni. Mert ez a 61% mondja azt, hogy nem a nagyvállalati lobbikat kellene engedni, hogy majd újabb és újabb olyan gyárakat telepítünk Magyarországra, amelyekben 5 év múlva robotok fognak működni. Hanem olyan gazdaságfejlesztésre van szükség, amely képes mondjuk a közelgő gazdasági válságot is túlélni, olyan munkahelyeket teremt. És a legfontosabb, beszélhetünk az energiaforradalomról, beszélhetünk az elektromos autóforradalomról, számos olyan radikális átalakulás van a 21. században, amire most kell megadni a választ.
Azt, hogy Nógrád megyében 10 évvel korábban halnak meg az emberek, mint az európai átlag, akkor nem mondhatjuk azt, hogy úgy élünk, mint az európaiak. Én orvosként dolgoztam, amikor nyáron nincsen klíma a 40 fokos műtőben és nincsen cérna, akkor nem élünk úgy, mint az európaiak. Amikor Észtországban, direkt nem Svédországot mondtam, Észtországban robotokat programoznak, és nálunk meg az a probléma, hogy nem tanítják meg angolul a gyerekeket, akkor nem élünk úgy, mint az európaiak. És amikor külföldre kell költözni azért a fiataloknak, hogy be tudják fizetni a számlájukat, és hogy ki tudjanak venni egy albérletet tisztességes munka mellett, hogyha ezt Magyarországon nem lehet megteremteni, akkor mi nem élünk úgy, mint az európaiak. És ennél nagyobb probléma az, hogy élhetnénk. 2004 óta naponta 2 milliárd forintot kaptunk az Európai Uniótól. Ezt a pénzt arra kaptunk, hogy az országunkat felzárkóztassuk. Arra kaptuk, hogy mindenki egy kicsit jobban részesedjen azokból az előnyökből, amit Európa kínált neki. De ezt a pénzt ellopták és eltékozolták, és Európa pedig ezt szó nélkül nézte. A Momentum arra szeretne megoldást kínálni, hogy hogyan tudunk fellépni európai szinten a korrupció ellen. Szeretnék azért küzdeni, hogy a transzparencia, az európai ügyészség vizsgálatai igenis ki tudják mutatni azt, hogy ki az, aki pénzt lopott, és aki pénzt kapott, az büntessék meg. El kell érnünk azt, hogy az új költségvetési ciklusban az európai uniós pénzeket ne lehessen korlátlanul osztogatni. Mi azt szeretnénk, hogy ezek a pénzek azokra a területekre menjenek, ami igazán fontos. Régei palánkon kutyafitnesszt építenek 110 millió forintból. Kutyafitnesszt! Tehát ne ez legyen az európai pénzek elosztásának a menete, hanem ossza ezt a pénzt közvetlenül a bizottság, adja azoknak a cégeknek, akik a legjobb pályázatot írták, akik a legtehetségesebbek, hogy Magyarországról is lehessen boldogulni úgy, hogy valakinek nincsenek kapcsolatai, mert most jelenleg az van, hogy akinek nincs haverja a kormányban, az a hónap végén 3000 forinttal marad jó esetben. És ugye Orbán Viktor azzal a kampányol, hogy bevándorlási válság van Magyarországon, szerintem kivándorlási válság van Magyarországon. És ezt a kivándorlási válságot úgy lehet megfordítani, hogyha létrehozzuk Magyarországon is azt, amiért az emberek külföldre mennek. Jó minőségi oktatást, becsületes munkahelyeket és egy magas színvonalú egészségügyet, ahol az emberek nem meghalni mennek a kórházba, hanem gyógyulni. És ehhez fel kell ráznunk az európai státuszkót, át kell alakítani valóban azt, ahogyan szerintem a jelenleg a költségvetésről gondolkodunk, de ezek olyan témák, amiket az Európai Unió nem tud kikerülni, hiszen az Európai Unió pénzét lopják.
A harmadik körben az lenne a kérdésem mindenkihez, hogyha a sok válság és sok kihívás közül választani kellene egyet, hogy melyik az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívás, legfontosabb probléma, amit mindenképpen meg kell oldani.
Én nagyon örültem, amikor Cseh Katalina felemlítette, hogy közvetlen bizottsági pénzosztásra van szükség, ez ugyanis egyik javaslat, amit én beterjesztettem az Európai Parlamentben, annak a jogállamisági csomagnak a részeként, ami a 2020 utáni költségvetésben a feltételeket támaszt az a kapcsolatban, hogy milyen esetekben lehet megvonni, felfüggeszteni az európai pénzek kifizetését egy adott tagállamtól. És éppen azt javasoltam, hogy mielőtt megvonnának egy országtól európai pénzeket, azelőtt legyen egy köztes lépcsőfok, amikor a pénz eljut a közvetlen kedvezményezettekhez, az állampolgárokhoz, a kormányzatokhoz, önkormányzatokhoz, de a korrupt kormányzati szereplőket kiveszik ebből a láncból, és közvetlen a bizottság megbízásából osztják el a pénzt. Ez sajnos nem kapott többséget egyébként az Európai Parlamentben, többek között a ALDE frakció nem szavazott a javaslatomra, amit máig fájlalok, de lehetőség van rá, hogy javítsunk, és ezt a dolgot azért a következő ciklusban megpróbáljuk újra napirendre tűzni. A válságok és kihívások között ez egy nagyon jó kérdés, mi lenne a válság, de szerintem, és nyilván tudok jelen mondani egyet, de szerintem ez egy kicsit mesterségesen szűkíti le a dolgot, mert hogy szerintem a válság, amivel az Európai Unió szembenéz, az egy komplex válság, és nem lehet az egyiket elválasztani a másiktól, nem lehet a klímaválságot a szociális válságtól, vagy akár a politikai válságtól, a populizmus előretörésétől elválasztani. Ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ez olyan, mint egy gombolyag vonal, hogyha bárhol megúszunk, akkor az egészet indul. Mégis, és akkor nem fogom tartani magam nagyon szigorúan, mert kettőt fogok mondani. Mégis azt gondolom, hogy a két legfontosabb dolog, amire az Európai Uniónak választ kell találni az elkövetkezendő években, az a klímaválság és ezzel összefüggésben a társadalmi szétszakadás, ami részben a egyes tagállamokon belüli társadalmak kettészakadása, részben pedig a tagállamok közti különbségeknek a növekedése, vagy legalábbis nem csökkenése, ami húz magával egy csomó olyan válságot, amit a kollégák egyébként itt nagyon szépen el is mondtak a korábbiakban. Tehát én ezt a két válságot tartom a legsúlyosabbnak, a legsürgetőbbnek, ezekre kell megoldásokat találni, és amennyiben hatékonyan sikerül egyáltalán az Európai Unió jövőjének a minimum feltételét, hogy legyen egy stabil klíma a Földön, ezt biztosítani, akkor lehet arról beszélni, hogy ebben a többé-kevésbé stabil klímahelyzetben hogyan próbáljuk igazságosan és méltányosan elosztani azokat a forrásokat, amelyek fölött Európa diszponál. Nem elég pusztán Európát jobbítani, hanem Európának új hatásköröket kell adni, ez pedig a tagállamokon is múlik, hogy ezt megadják vagy sem.
Nem árulok zsákbomacskát, szerintem a klímavédelem a legnagyobb kihívás. Viszont ez nem önmagában van, hanem minden egyes szakpolitikát ennek a keretében lehet csak is értelmezni. Ennek a keretében lehet értelmezni mondjuk az új költségvetési sorokat, amik lesznek a 2020-tól. Ennek a keretében lehet értelmezni a szociális Európának a kívánalmait. Katka beszéltél itt a lakatási válságról, én is tudom, érzem a saját zsebemben, a fizetésem fele albérletre megy el. Csodálkozunk azon, hogy egész Európában folyamatosan nő a mamahoteleknek az aránya. Lakatási válság van, nem csak Budapesten, egész Európában. És erre a lakatási válságra nem megoldás az, hogy olcsó paneleket húzunk még fel a külvárosban, hanem olyan megoldás kell, ami képes egy bérlakás rendszert kialakítani, amely energiahatékony módon üzemel. Tehát, hogy amikor Európa befektet, már pedig most az Európa Beruházási Bank végülis az európai adófizetők pénzét fekteti be, akkor azt láttuk az elmúlt ciklusban, hogy 5 év alatt a befektetések 60%-a a szennyezőiparágokban ment, a klímabűnözők zsebét törték. És az Európai Uniós források kiutalásánál is rendkívül módon figyelni kell a rémának. Örülök, hogy a most már a kutatási fejlesztési pénzek javarésze a klímavédelem jegyében kell, hogy megvalósuljon, és számos olyan pozitív előrelépés van, ami egy mérsékelt tétova lépés előre. Miközben nekünk már rohanni kellene, mert ott van az árvíz, és már a gátakon kéne pakolni a homokzsákot, mi még szépen lassan válszolgunk.
Egyetértve sok korábban elhangzott válsággal, én továbbra is azt hangsúlyoznám ki, hogy az Európai Unió legsúlyosabb problémája, amely megakadályozza, megköti az EU kezét abban, hogy ezeket a válságokat kezelje, az a politikai válság. Az, hogy az Európai Uniót jelenleg kettészakítják a populisták. És az, hogy az Európai Unió jelenleg ezt szó nélkül tűri. Nagyon örülök annak, amikor Jáva Dernek említette azt, hogy ebben a közösen támogatott javaslatban, a bizottsági direkt pénzosztásban később remélhetőleg lesz majd egy együttműködés köztünk az Európai Parlamentben, mert ez az út, ami előttünk van. Tehát én őszintén hiszek abban, hogy a következő ciklusban ez a parlament nem úgy fog kinézni, hogy nem most lesznek az örésre alatt, hogy van a néppár, vannak a szociáldemokraták, vannak a liberálisok, hanem vannak az Európa egységére törekvő pártok, képviselők, és van az Európát bomlasztó, Európa egységét szétverő, önző, populista gazember. És itt fog köztük húzódni a törésvonal, és nekünk közösen kellene harcolni. Én őszintén gondolom azt, hogy minden ellenzéki képviselőnek, aki mandátumot szerez ezen a választáson, vannak olyan közös ügyek, ahol egységesen kell fellépnünk. És én nem gondolom azt, hogy ez, hogy Magyarország érdeke az, amit a kormány képvisel. Magyarország érdeke az, hogy az ellenzéki képviselők platformot képezzenek, ahol meg tudják mutatni Magyarország európai arcát. Mert ugye a Fidesz azért erős, mert a képviselői egy irányba szavaznak. De ha tudhatnánk azt, hogy az ellenzéki képviselők között van egy olyan közös minimum, amikor a korrupcióról van szó például, amikor a jogállamról van szó, amikor közösen ki tudunk állni, az összes, mint mindenki nagyjából más frakcióban fog ülni szerintem, és közösen azt tudjuk mondani, hogy ebből elég volt, az egy legalább ugyanolyan erős súlypont, mint amit a Fidesz kép. De visszatérve az európai válságra. Európának kezelnie kell a populizmus által generált válságot, és ezt Európa csak akkor tudja kezelni, hogyha egy erős és vonzó alternatívát tud nyújtani. Az európai értékek, az európai jogállam és az európai demokratikus felépítés mellett. Mert a populisták azt használják ki, hogy jelenleg Európa gyenge. És egy gyenge Európa nem lehet vonzó. Egy olyan Európa nem lehet vonzó, amely szó nélkül tűri azt, hogy az elmúlt 15 évben országok vezetői pofátlanul lopják a pénzt. Egy olyan Európa, amely annyira gyenge, hogy nem tudja megakadályozni azt, hogy szétszakítsanak egy jogállami rendszert egy európai tagállamban, az nem lehet vonzó. Egy olyan Európa sem lehet vonzó, ami van, amely azt mondja, hogy Jean-Claude Juncker most vette észre, hogy Magyarországon az EU pénzéből kampányolnak az EU ellen, hát jó napot kívánok! Tényleg, mi történt eddig? Amikor Manfred Weber két hónapja vette észre azt, amikor véletlenül ugye pont Juncker kirakták a plakátra, hogy Magyarországon az EU pénzéből kampányolnak az EU ellen, hol volt ez eddig? Hát hogy az Európai Unió nem vette észre azt, hogy nagyon jó dolog Magyarországnak adni pénzt kórházépítésre, tényleg az, de kórházfenntartásra már nem adnak, és akkor ott áll a szép, üres kórház, ahol gyakorlatilag nincsen nővér, és ahol nincsen cérna a műtőben. Ez a lassú reakcióidő, a lassú realizálása a valódi válságoknak az, amely táptalajat ad az uszító, gyűlöletkeltő populistáknak, amelyek Európa szétverésére törekednek. És nekünk ez ellen kell fellépnünk, és be kell mutatnunk, hogy Európa az nem egy szerződés, az nem csak egy papír, hanem Európa egy vízió, Európa a jövőnk, Európa az egyetlen alternatívánk nekünk magyaroknak, és nekünk, mint a kontinens többi lakóinak. Mert szétesve, széthúzva gyengék vagyunk és kicsi. És szétesve, széthúzva nem fogunk tudni közösen például fellépni a klímaváltozás ellen. Ugye nagyon jó javaslatokat fogalmaznak meg, igen, de hogyha a Tanácsban mindenki szétszavaz, hogyha a pártpolitikai érdekek, vagy a kormányzati érdekek rángatják a képviselő kezét, akkor soha nem lesz egy közös fellépés. Ha fontosabb lesz a populizmus Európával szembeni törésvonala, mint a közös európai érdek, akkor elvesztünk. És ugye most is látjuk azt, hogy Orbán Viktorék megvétóznak minden olyan javaslatot például az Európai Unióban, amely a migráció hatékony kezelésére vonatkoznak. És ugye ez arra utal, olyan szerződésekről van szó, amely pont azt érné el, hogy kevesebb migráns érje el Európa határát, de Orbán Viktorék megvétózták az összes ilyet. Blokkolják a hatékony fellépést.
Rendkívül jó javaslat, és én magam nagyon szívesen részt vennék egy olyan folyamatban, ahol az ellenzéki pártokat képviselő európai parlamenti képviselők azokban az ügyekben, amelyek leginkább a magyar jogállam lebontásában meg tudják védeni a magyar állampolgárokat, hogy ebben működjünk együtt, hogy ebben egyeztessünk, hogy a politikai pártcsaládok természetes és normális vitáin túlmenően nézzük meg, hogy mit tudunk közösen tenni ennek érdekében. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó javaslat, és én a magam részéről megcsatlakoztam is hozzá előre. Óriási nagy különbség megint csak nem lesz közöttünk, de én őszintén úgy gondolom, hogy nem Európa legnagyobb kihívása, hanem a demokrácia egyik legnagyobb kihívása most, és a kihívás szót használom én is, az éppen az, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek nőnek. Az elmúlt 30 évben az Egyesült Államokban és Európában is a háború óta folyamatosan növekvő életszínvonal megtorpant. A háború óta mindig azt érezte mindenki, hogy majd a gyerekeimnek jobb lesz, és jobb is lett, majd az unokáinak jobb lesz, és jobb is lett. És 30 éve ez a folyamat megállt, többek között a globalizáció hatásának, amit egyébként nem lehet megállítani, úgyhogy jobb lesz vele együtt élni, és megpróbálni igába hajtani. Az elmúlt 30 évben kinőtte a gazdaság jelentős része a nemzetállami kereteket. Ma egy Apple, egy Microsoft, egy IKEA, de mondhatnám bármelyik autógyárat, egész egyszerűen kinőtte azt a szabályozói környezetet, amit arra találtak ki, hogy ott az országban ott van a kis részvénytársaság, vagy KFT, ott dolgozik, lehet, hogy elad külföldre valami, de az, hogy 50 országban van telephelye, hogy úgy adózik, ahogy akar, hogy úgy rakja a profitját egyik országból a másikba, erre nem voltunk fölkészülve. Én kevésbé ellenséges hangot ütnék meg, én inkább azt mondanám, hogy ez egy olyan kihívás, hogy föl kell venni a kesztyűt, és azt kell nekik mondani, hogy nagyon jó, akkor most mi is itt vagyunk. Éppen ezért nemzetállami szinten nem fogunk tudni túl sokat kezdeni a társadalmi egyenlőtlenségekkel sem. Na persze rontani lehet rajta, mert azért az elmúlt 8 évben az Orbán kormány drámaian növelte a társadalmi szakadékot Magyarországon, de alapvetően azt a problémát, amit a kivándorlás jelent Magyarországon, azt nem fogjuk tudni megoldani. Aki nemzetállamokra szavaz, az a szegénységre szavaz. Aki a szegénységre szavaz, az a populizmusra szavaz, és aki a populizmusra szavaz, akkor itt most a rémtörténeteket nem folytatom tovább, hogy mihez vezetett ez a történelem során. Ezért én tényleg úgy gondolom, hogy a legnagyobb feladatunk az elkövetkezendő 5 évben, hogy arra fordítsuk az energiánkat, hogy megpróbáljuk jobb életszínvonalat biztosítani minden európai polgárnak, a románnak, a magyarnak, a németnek és a dánnak is. Ezt viszont csak egy rendkívül erős Európa tudja. Egy olyan Európa, akinek van jogosítványa, van bevétele, van döntéshozatali eljárása, hatékonyan tud leülni, tárgyalni, mondjuk például a multinacionális cégekkel, 500 millió embert képvisel. Na jó, hát ez az, ami szerintem erre a megoldás az Európai Egyesült Államok.
Mindenképpen kellene beszélnünk egy kicsit arról, hogy hogyan értékeljük azt a 15 éves időszakot, amely most május 1-én zárul. És úgy általánosságban arra is kíváncsi lennék, hogy minek kellene változni ahhoz, akár uniós szinten, akár a magyar politika tekintetében, hogy Magyarország uniós tagsága még több előnyel járjon az ország számára. Lukács László kezdi a mérleg megvonását.
Emberes feladatot kaptam, azt hiszem ez az, amivel azért hosszan lehet sorolni, hogy milyen előnyük és hátrányuk voltak. De hogyha, és akkor remélem a fiatalabb generáció érteni fogja a hasonlatot, hogyha az Európai Unióról beszélünk, én a Tinderen még mindig jobbra húznám. Hogy az idősebb generációnak mondva ez egy társkereső applikáció, amelyen a szimpátiáját az ember úgy tudja kifejezni, hogy egy bizonyos irányba ezt megnyilvánítja, vagy kinyilvánítja. Hát az a helyzet, hogy az Európai Unió minden eddigi rossz vagy kihívását negatív és pozitív adott, illetve kapott dolgait a serpenyőbe tesszük, szerintem még mindig pozitív a mérleg. És talán ezt érzik a magyar emberek, a magyar állampolgárok is, nem hiába az Európai Uniónak azért nagyon nagy az elfogadottsága, illetve az Európai Uniós tagságunknak a megítélése is nagyon pozitív. Arról volt, hogy Orbán Viktort nem említjük, de Orbán Viktornak szerintem abban, hogy az Európai Uniós forrásokra az emberek nem tudnak normálisan gondolni, és nem tudják benne a saját kitörési potenciáljukat látni, a saját életüknek a jobbítására lefordítani, a saját nyelvükre lefordítani azt, ennek Orbán Viktornak ebben nagyon nagy szerepe van. Én Karcagon élek, én vidékről járok rendszeresen Budapestre, és én tudom, milyen nehéz az élet Kelet-Magyarországon, és minden egyes apró pici pénz, amit egyébként megdolgoztunk, illetve megérdemeljük, de az Európai Unió fejlesztési forrásként a felzárkózásunkra küldi, mi azt nagyon megbecsüljük, és nagyon nagy becsben tartjuk, és nagyon örültünk neki. Tehát az emberekben ez a pozitív kép van, amit egyébként leront az az intézményesített korrupció, ami erre ráépül. Mert most minden jel arra utal, hogy a kormány részéről, ha nem jön be az A-terv, akkor lehet lesz B-terv is. És Magyarország azokra az utakra fog lépni, amelyet sokan pedzegettek, amely Nagy-Britannia után az Európai Unión kívülre vezet. A Jobbik ezt egyáltalán nem tudja támogatni, sőt, amit mondtam, a politikai normalitás talaján állva minden erőnkkel azon kell dolgozni, hogy a legjobban kihasznált és a lehető legsikeresebb Magyarország legyen, és azokból az egyébként csökkenő forrásokból a következő 15 évre is mindennyien pozitív, vagy ennél sokkal pozitívabb mérleget vonhassunk, ahogy tetszik, akkor a hármas fölét, vagy a hármas szintet, azt a lehetőség szerint 4-4,5-re feljavítani, hogy a lehető legnagyobb hasznát érezzék az emberek az Európai Unióban.
Például jó példa a közös agrárpolitika. Az Európai Unió kinek a zsebét tömködik? Csányi Sándor, Mészáros Lőrinc, mondjuk egyet balról, Leisztinger Tamás, ők a legnagyobb földbirtokosok. Ők kapják a legtöbb agrár támogatást. Egyszerűen mert föld alapú, hektár alapú támogatás van. Ezt kellene átgondolni, hogyan lehetne a vidéki foglalkoztatást elősegíteni. Mert Klára beszélt a nincs telenek tömegéről, és igen, és azt gondolom, ez a populizmusnak a táptalaja. Jönnek a robotok, robotizáció, digitalizáció, még több ilyen nincs telen ember lesz. Ezekre már most föl kell készülni, és az egész Európai Uniónak a munkaerőpiacát át kell alakítani úgy, például az agrártámogatásoknál, hogy foglalkoztatáshoz kössék minél jobban a szorzószámokat. Tehát számos olyan pont van, ahol bele lehet nyúlni, hogy Magyarországnak is kedvező legyen, hogy itt a félperifériára integetve, mert tényleg sokszor azt látjuk, hogy a magyar kormány csak pislognak a szatyorba, most már a szlovákok már rég elhúztak mellettünk, a románok is integetnek már a visszapillantó tükörben. Tehát, hogy sokkal jobban kihasználták azok az országok az Európai Unió adta lehetőségeket, akik ne feltétlenül hívták az utolsó eurócentet is a Brüsszelből, mint az Orbán kormány, viszont sokkal jobban használták föl, amit lehívtak. Pozitív a mérlek, én nem nyomnék el szuper lájkot az Európai Unióra, de azért az látszik, hogy éltünk a lehetőséggel, de a magyar kormány sok esetben visszaélt ezzel, és képített egy lopásra épült klientúrahálózatot, amit majd megnézzük, hogy mi lesz, hogyha elfogy a zsákmány.
Folytatva a tinderes hasonlatokat, számomra az Európai Uniós csatlakozás arra emlékszik, mint amikor valakit egy gyönyörű szép ember szuperlájkolja, aztán nem ír neki. Tehát 2004-ben ugye az EU csatlakozáskor megkaptuk azt az esélyt, hogy teljes jogú tagjai legyünk annak a közösségnek, ahol mindig is tartoztunk, ahol mindig is vártunk. A boldog, fejlődő, szabad nyugati országok, ahol jólét van, ahol mindenkinek van esélye a boldogulásra. És kaptunk egy történelmi lehetőséget ezzel a csatlakozással, és ezt a lehetőséget elhazadoltuk. Naponta 2 milliárd forintot kapunk az Európai Uniótól. Mi kaptuk lakosság arányosan a legtöbb pénzt a régióban. És nekünk sikerült összehozni azt, hogy csökkent a versenyképességünk. Mi kaptuk a legtöbb pénzt az új tagállamok között, de a második legtöbb pénzt valaki többet kapott nálunk. És ugye a kormány nagyon büszke arra, hogy milyen gyorsan növekszünk. Van egy rossz hírem számukra, mindenki már gyorsabban növekszik nálunk. Tehát annyira kevés eredményt hoztunk ki ebből a rengeteg pénzből, ami egészen egyszerűen bravúr. És most nyilván ez egy kicsit viccesen hangzik, de ez egy tökéletes bűn. Ennyi pénzt ingyen nem fogunk soha többet kapni. Ugye most már szó van arról, hogy a következő ciklusban hogyan csökkentik a pénzeket. Lehet, hogy nem is fogunk kapni pénzt. De Orbán kormány oda vezeti Magyarországot, ahol most Fidesz van a néppártban, a kispad szélén, ahol nem szavazhatnak, nem kapnak semmit, és gyakorlatilag megtűrt maguk. Magyarországra, hogy ez a sor várhat, hogyha nem sikerül megfordítanunk azt, ami most itt az országban történik. 15 év Európai Uniós tagság után azt láttuk, hogy az EU-s tagság nagyon jól megérte egy nagyon szűk rétegnek, és hát az összes többi ember meg mondjuk maximum annyiban részesült tömegében az EU előnyeiből, hogy nyitott határokon keresztül el tudtak venni külföldre dolgozni, hogy meg tudjanak élni. Teljesen nonsense az, hogy 15 év EU tagság után még mindig ott tartunk, hogy az átlag életkorunk több mint 5 évvel le van maradva az EU-s átlagtól. Ahogyan beszéltünk a robotizációról, hát bocsánat, de hogy amit az oktatással jelenleg művelnek, az nagyon-nagyon messze van attól, amit mi egy versenyképes európai szintű oktatásra tudnánk nevezni, ami valóban jövőt tudna nyújtani azoknak a fiataloknak, akik majd olyan munkában fognak dolgozni 10 év múlva, amiket most még ki sem találtak. Teljesen elképesztő, hogy a termelékenységben nem jelent meg ez a rengeteg mennyiségű EU-s pénz, látjuk azt, hogy ezt a pénzt elégették, elverték és ellopták. És persze lehet azt mondani, hogy nem az EU dolga ezt felülvizsgálni, és hogy ez egy belpolitikai ügy. Én kitartok amellett, hogy igenis az EU érdeke az, hogy ne tűnjön gyengének, hogy a pénz valóban arra menjen, amire szánják. Mert az EU-s pénzeket ugye nem azért adják, mert az EU-nak sok pénze van és nem kell nekik, hanem azzal van egy céljuk, hogy felzárkózzanak az új tagállamok, hogy mindenki hasonló színvonalon tudjon élni, hogy egy egységes keretrendszer uralkodjon az egész unió belül. Ha az EU nem lép fel a korrupcióval szemben, ha az EU nem lép fel pénzek elégetésével szemben, akkor az európai projektnek ez a része gyakorlatilag értelmét veszti. Ez nem játék, ez nem vicc, ezen múlik a sorsunk. Az, hogy hány ellenzéki képviselő, hány Európa Párti képviselő kerül be ebbe a parlamentbe, ezen múlik az, hogy Magyarország végre az előnyére tudja-e fordítani az Európai Uniós tagsággal járó rengeteg lehetőséget.
Azt hiszem, hogy az Európai Unió nekünk egy hatalmas lehetőséget adott. Ezzel a lehetőséggel részben éltünk, és nagyon jelentős részben az elmúlt években visszaéltünk. Részben éltünk, mert szerintem igaz, utakban, kórházakban, iskolákban, játszóterekben, kisvállalkozásoknál ott vannak ezek az Európai Uniós pénzek. És visszaéltünk, mert az elmúlt években ezek ott vannak Mészáros Lőrincnél, Kisvasútnál, Kutya Fitnessnél, 20 centis Pilátornál, és gyakorlatilag a teljes magyar oligarcha válogatottnál. Tényleg a fociról meg se feledkezett fel, olyan. De én szerintem ma a totális diktatúrától mindent az Európai Unió véd meg. Az a picike kis hajszál, ami elválasztja Orbán Viktort, mondjuk Putyintól, az egyelőre még az Európai Unió. És persze mondhatjuk azt, hogy az Európai Unió gyengének bizonyult, ami igaz. Egyrészt nem volt fölkészülve az európai közösség, mármint az államok közössége nem volt arra fölkészülve, hogy valaki ilyen brutálisan bunkó legyen, nem tudom mit mondani más, a jogállamiság lebontásával, a korrupcióval. Egész egyszerűen nem voltak erre játékszabályok. Nem is gondoltak rá. És amikor bekövetkezett, akkor meg az Európai Unió gyengének bizonyult, hiszen nem voltak olyan erős eszközei, lásd Európai Ügyészség, lásd az OLAF, jogköreinek a kibővítése, lásd sokkal szigorúbb felügyelete a kohéziós pénzeknek, a jogállamisági szempontok figyelembevétele. Szóval nem volt elég eszköz és gyenge volt hozzá. Én azonban hagyd legyek optimista. Alapvetően is optimista vagyok, valószínűleg ez az, ami táplálja a folyamatos tetrekészségemet. Én annó pénzügyjogászként az egyetemen azt tanultam, hogy a bankszabályozás története az a bankcsődök története. Úgy alakult ki a modern bankszabályozás, és majd még fog a következő 100 évben is gondolom, hogy valaki csal, lop, hazudik, és akkor fejükhez nyúlnak a képviselők, ja, így is lehet csalni, na, akkor ezt gyorsan bezárjuk ezt a kiskaput. Aztán 10 év múlva megint van egy bankcsőd. Azt a kiskaput is bezárjuk, és így megy előre a bankszabályozás története, ez egyébként az élet más területén is így van. Ezért bármilyen anakronisztikusnak is tűnik, amit mondok. Szerintem Orbán és gazember társai, mint amilyen Kaczynszki vagy Salvini, bizonyos értelemben egy sokkal erősebb és hatékonyabb Európához fog hozzájárulni. Az a folyamat, amit mondjuk a Farage-ék a Brexit-tel elkezdtek, az a felelőtlen millió ember becsapása, ami zajlott az Egyesült Királyságban az elmúlt hónapokban, és ami zajlik most Brexit folyamatban, ami zajlik Magyarországon, vagy zajlik Lengyelországban, ez arra fogja késztetni az Európai Unió tagállamjait, hogy sokkal erősebb és sokkal hatékonyabb uniót csináljanak. Sokkal hatékonyabb eszközökkel, amikkel majd egyébként meg tudják szűrni ezeket a visszaéléseket. A nagy tragédia tényleg az, hogy én magam rettegek a többsebességes Európától. Most is már többsebességes, mert ugye az euróövezet és mi azért már két külön sebességbe tartozunk. Rettegek tőle azért, mert magyar vagyok. Ha német lennék, nem rettegnék tőle. Magyarként rettegek tőle, mert azt látom, hogy az a politika, amit Orbán Viktor képvisel, az minket sajnos térlel. A kis padra, vagy az alsóbb sebességbe, vagy adott esetben akár az EU-n kívül fog sodorni. Tehát egyik oldalról optimista vagyok,
Mert az a válság, amit most a populisták és az euroszkeptikusok okoznak, szerintem az Európai Unió erősödéséhez fog vezetni, és másik oldalról meg aggódom, és kőkeményen küzdeni fogok azért, hogy mi magyarok nehogy véletlenül kimaradhassunk ebből az egyébként erősebb és hatékonyabb Európából.
A program több mint 2 óra hosszán át tartott, és abban szinte teljesen egyetértettek a résztvevők, hogy az elmúlt 15 év az elvesztegetett lehetőségek időszaka volt, és ilyenkor jól érthetően leginkább az elcsent eurómilliárdokra gondoltak. A várakozások kapcsán pedig úgy fogalmazott Jávor Benedek, hogy nagyon fontos a pártszövetségük sikere, de neki ennél fontosabb, hogy az ellenzék együtt legyen sikeres. A közönség soraiból az első kérdés persze az volt, hogy nem tartják-e luxusnak a résztvevők, hogy nem álltak össze az ellenzéki pártok, mert így elveszthetnek töredékszavazatok. Erre azonban nem adtak a kérdező számára jól értelmezhető választ a vendégek, mert sajnos a beszélgetés ekkor már szétágazott, mert a feltett kérdések közül szabadon válogathattak a politikusok. Végül Pogácsa Zoltán ismét megköszönte a politikusoknak, hogy megosztották az Unióról a gondolataikat a közönséggel.
Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttek itt élőben is a mai beszélgetésre. Köszönjük mindenkinek, aki nézte. És hát leginkább köszönjük a vendégeinknek, Vágó Gábornak, Lukács László Györgynek, Jávor Benedeknek, Dobrev Kárának, Cseh Katalinnak, és köszönöm szépen Bíró Nagy Andrásnak a moderálást. Szerintem lassan mindenkinek megköszönte minden. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
E rövidített változatért a felelősség Vicsek Ferencé. Viszont hallásra.
Leletek. Gondolattöredékek a közelmúlt eszmecseréjéből, szakmai közösségek vitáiból, tematikus pódiumbeszélgetésekből, a tudományos és közéleti konferenciákon rögzített előadásokból. Civil leletek. Szövegtöredékek a frissen feltárt összefüggésekből, szakmai elemzésekből, közösségi javaslatokból. Vág András és Vicsek Ferenc sorozata.